Uralkodik az Úr, fenségbe öltözött, felöltözött az Úr, erőt övezett magára, szilárdan áll a világ, nem inog. Szilárdan áll trónod ősidők óta, öröktől fogva vagy te. Zúgnak a folyamok, Uram, hangosan zúgnak a folyamok, zúgva morajlanak a folyamok. Amit megmondasz, igen megbízható. Templomodat szentség ékesíti, ó Uram, időtlen időkig. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen.
Mennyei édesatyán, köszönjük neked azt, hogy a te drága kegyelmedből összegyűjtöttél bennünket ezen az órán is azért, hogy hallgathassuk a te szent igédet. Kérünk téged, hogy nyisd meg előttünk a Bibliát, a betűbe zárt igazság, hadd szabaduljon fel a betű rabságából, és a lélek által hadd érjen el szívünk legmélyéig. Kérünk téged minden állapotban lévőkre, kicsinyekre és nagyokra, kegyelmet nyertekre, és azokra is, akik nem élték még át a te szabadításodat. Kérünk téged, Uram, idősekre és fiatalokra is, nőkre és férfiakra, mindenkire a te igéd vár, mindenki számára a te fiadat, Jézus Krisztust készítetted el, válogatás nélkül. Kérünk, hogy közöld velünk a te drága igazságodat, és tegyél bennünket áldottakká a te igédnek hatása alatt, fiadnak, Jézus Krisztusnak nevében. Amen. Békesség néktek! Isten igéjét fogom olvasni a zsidókhoz írt levél a 12. fejezetének a 16. és 17. verseiből a következőképpen. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egy ételért eladta első szülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy azután is, amikor akarta örökölni az áldást, megvettetett, mert nem találta meg a megbánás helyét, noha könnyhullatással kereste azt az áldást. Szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus Krisztus nevében. Gál Lajos vagyok, Szeghalomról érkeztem, az ottani baptista gyülekezetnek és körzetnek vagyok lelkipásztora, igehirdetője. 1991-ben tértem meg a reformátusok második ifjúsági világtalálkozóján Zánkán. Ott hangzott Isten igéje felém, korábban nem keresztény családból érkeztem, nem ismertem a kegyelmet, nem ismertem Isten igéjét, de ott rám ragyogott Isten világossága. Azóta igyekszem az ő szolgálatában állni, Sárospatakon végeztem el a teológiát, azután baptista közösségbe kerültem, és ott igyekszem szolgálni. A lelkipásztori szolgálat mellett polgári foglalkozásom is volt és van. Eddig a szeghalmi munkaügyi kirendeltségen dolgoztam, mint hatósági ügyintéző 15 évig, de másfél hónapja egy egyesületnek az alkalmazásában állok, mint kulturális szervező, és hogy jobban fel tudjak szabadulni az igehirdetés szolgálatára, mert az egyesület hívő tagokból áll, és erre szabadítottak fel, hogy amerre hívnak, mehessek, és hirdessem a drága evangéliumot, amely nekem is üdvösségemre lett, és minden embernek a megtartója, mert nem adatott más név az ég alatt, amely által megtarthatnánk és üdvözülhetnénk csak az Úr Jézus Krisztus neve. És ez a név, ez bejáratos és ismeretes, sok keresztény felekezet és keresztény ház ajtajai mögött is, és olyan csodálatos ezzel a névvel, az Úr Jézus Krisztus nevével találkozni. Nálunk is ő uralkodik, a házasságunk is az Úrban köttetett a feleségemmel, most már azért 18 éve vagyunk házasok, és 11 gyermekünk született ebből a házasságból. A legkisebb Dánkóros, 3,5 éves Johanna, hát ő a legdrágább. Ő az, akit mindenki mindig csak szeret, úgyhogy Isten nem átokként és teherként adta nekünk, hanem felszabadításként és áldásként. Csak néha Isten áldásai máshogy érkeznek, mint ahogy eltervezzük. Mert ami az emberek előtt magasztos, az az Isten előtt utálatos, és nagyon sokszor fordítva is így igaz. Hát miután így pár mondattal bemutatkoztam, talán még annyit mondanék, hogy azért csöppentem most ide, ebbe a templomba és erre a szószékre, mert egy nagyon kedves felkérésnek tettem eleget kora délután. A helyi iskolában a pedagógusok előtt beszéltem a gyakorlati kereszténységről. Nagyon figyelmes közönséget kaptam. Hálás vagyok, hogy elmondhattam mindazt, amit Isten a szívemre helyezett, és hát Ferenc barátom mondta, hogy ha erre járok, akkor már a bűnbánati alkalmon is vegyek részt. Köszönöm, hogy megtisztelnek ezzel a testvérek, és örömmel hirdetem itt is az én megváltómat, Jézus Krisztust. Ezzel az igével kapcsolatban szeretnék elmondani egy személyes élményemet. Nem találta meg Ézsau a megbánás helyét. Erről olvasunk ebben a két igeversben. És emlékszem arra, hogy milyen hatást váltott ki egyszer ez az ige egy emberből. Hát ez az ember az én fodrászom. És amikor hosszú évekkel ezelőtt elmentem hozzá, hogy levágja a hajamat, akkor, mikor beültem a székébe, megkérdezte tőlem, hogy mit olvastál az imént. Hát mondom, Bibliát olvastam. Míg vártam a fodrásznál, Bibliát olvastam. Úgy egy hívő embernél ez azért annyira nem szokatlan dolog, de neki szokatlan volt. Ő nem látott még olyat, hogy valaki a vendégei közül várakozás közben Bibliát olvasson. Ebből a kérdésből kialakult egy párbeszéd. Ez a párbeszéd 5 évig tartott. Minden hónapban elmentem a fodrászomhoz, havonta igyekeztem nem késni, mindig legalább egyszer egy nagy beszélgetésbe bonyolódni vele. Isten dolgai volt a téma minden alkalommal. 5 éven keresztül, 60 alkalommal körülbelül beszélgettünk az Úr Jézus Krisztus kegyelméről, szabadításáról. Néha úgy éreztem, most már mindjárt belép az Isten országába, és kitárja a szívét az Úr Jézus előtt. Máskor azt láttam, olyan messzire távolodott, sose fog ez megtérni, úgy megkeményedett a szíve. És egyszer, amikor beszélgettünk, akkor azt mondtam neki, te Zoli, vigyázzál, mert úgy fogsz járni, mint Ézsau. Na, azt mondja, az hogy járt? Úgy, hogy jogosult volt az áldásra, de sose kapta meg, mert lekéste. És akkor teljesen lemerevedett ez az én Zoltán barátom, és soha nem csinál ilyet, mert ő mindig dolgozik, miközben beszélgetünk, és akkor lemerevedett. A tükörben tartottuk a szemkontaktust, ő is látott engem, én is láttam őt, és a kezében a fésűvel, és a szétnyitott ollóval, ahogy éppen a hajamat akarta levágni, megmerevedett. És azt mondja, le lehet késni az üdvösségről? Mondom, igen. És úgy gondolod, hogy nekem se biztos, hogy lesz már holnap lehetőség? Na, pontosan ezt akartam mondani. Akkor gyorsan meg kell, hogy térjek. Láttam, hogy Isten lelke azt az embert lestoppolta. Leállított mindent, egy dologra koncentrál csak. Amúgy a mozgalmas ember úgy pörög, de akkor csak Isten egy dologra koncentrálta, kidobta akkor az Úr a vasmacskát, és az ember leállt. És csak egy dologra figyelt. És akkor ott megrémült. Ennek az igének a hatására. És az történt, hogy úgy megijedt attól, hogy lekési az üdvösséget, amiről már 5 éve hall, és ami egyre kívánatosabb lett a számára, hogy a következő alkalommal eljött az első adandó istentiszteletre, és utána 2-3 hónappal később egy evangelizáción átadta szívét az Úr Jézus Krisztusnak. Megértette azt, hogy miről van ebben az igében szó. Megértette azt, amit nem értett meg Ézsau. Megértette azt, hogy a megbánásnak van helye, van ideje, és van módja. Amikor engem megtérni hivogattak, ott Zánkán, azon a világtalálkozón, ahol 3000 fiatal vett részt, a világ minden tájáról, akkor emlékszem, hogy abban a kis csoportban, ahol fiatalokkal ültünk, egy ifjú, frissen végzett lelkipásztor arról beszélt, hogy milyen a bűn, és lefestette az én helyzetemet, az én életemet, pedig 18 éves voltam csupán. És mégis elmondta azt, hogy a bűn az teher, a bűn az lesújt, a bűn az olyan, mint egy nagy puttony, amely tele van mindenféle rozsdás vassal, rozsdás kacattal, és rettenetesen nehéz hordozni. És én akkor kezdtem tisztán látni, hogy azok a problémák, amik jelentkeznek az életemben, azok nem a szüleimnek a hibái, nem a rendszernek a hibái, nem az orvosoknak a hibái, nem az időjárásnak a hibái, nem a körülményeknek a hibái, hanem az én bűneimnek az egyenes következményei. Sokan tudjátok, elmennek orvoshoz, adjon nekem valami nyugtatót. De hiába kezeljük a nyugtalanságot nyugtatóval, a bűn újból nyugtalanságot fog gyártani. Sokan azt gondolják, azért, mert tönkrement a házasságuk, a másik a hibás, mert ezt meg azt cselekedte. Nem. A vállásnak a bűn a következménye, és a vállásnak a bűn az oka. És azért van a sok nyomorúság az embereknek az életében, mert ő maguk bűnöket követtek el. És érezzük magunkon a terheket, és azt mondjuk, milyen szerencsétlen vagyok, és amikor Isten megmutatja az én valós állapotomat, akkor rájövök arra, hogy bűnös vagyok, és nem szerencsétlen. És a szerencsétlenségem a bűneimnek a következménye. Akkor az a fiatal lelkipásztor elmondta azt, hogy van egy hely, ahova lehet menni, a megbánásnak a helye. És felragyogott előttem a kereszt. És elmondta, hogy tudjátok, a nagy puttonyt le kell venni a hátatokról. És Jézus Krisztus azért halt meg a kereszten, hogy ezt a puttonyt oda akasszátok az ő kereszt fájára. És ott le tudjátok tenni, ott tudjátok hagyni. Annyira éreztem a súlyát a szavainak, annyira éreztem a súlyát a bűneimnek. Láttam, hogy miket követtem el. Láttam, hogy mi az, amiben változnom kell, amitől meg kell szabaduljak. Láttam a bűneimet. Éreztem annak a súlyát a lelkemen. És én azon a héten megtettem ezt. Oda mentem a kereszthez, és a szárára ráakasztottam az én mocskos, undorító, Istentől el nem fogadható és Isten által gyűlölt bűneimet, és ott hagytam a Golgota keresztjén. Nem lehet máshogy megszabadulni a bűntől. Lehet próbálkozni nagyon sok módszerrel. Meditálhatsz te reggeltől estig és hétfőtől vasárnapig. Elmehetsz ilyen-olyan vallásnak a követőihez. Gyakorolhatsz különféle pszichiátriai fogásokat, kezelhetnek gyógyszerrel. Elköltözhetsz a világ túlsó végére, teletömheted a zsebedet pénzzel, lehet annyi nőd, amennyit akarsz. Belevetheted magad a szórakozásba, megváltoztathatod az életedet. Egy dolgot nem tudsz tenni, a bűneitől nem tudsz szabadulni. Egy hely van, ahol az leválik. Egy hely van, ahol meg lehet válni a bűnöktől. És ez az a hely, ahol az Isten fia meghalt érettünk, hogy a bűneinket magára vegye. Ott lehullanak a béklyók. Az ördög előszeretettel alkalmazza azt a módszert, hogy valakinek leveszi a kezeiről a bilincset, és az illető felemeli a kezeit, és azt mondja, szabad vagyok. De nem jött rá, hogy azok a bilincsek már a nyakán vannak. Lehet életmódot változtatni, lehet igazgatni valamit az életünkön, lehet megfésülködni, de a bűneink attól nem lesznek letéve. Egyetlen egy hely van, ahol le lehet tenni a bűneinket. A megbánásnak a helye az a Golgota keresztje. Amikor Júdás elárulta az Úr Jézust, akkor egy olyan helyre ment, ahol nem lehetett megszabadulni a bűnöktől. Megvolt a bűnvallása, de nem azon a helyen, ahol kellett legyen az. Azt mondta, ártatlan vért árultam el, és elment a főpapokhoz. Mit tud tenni egy főpap? Mit tud tenni egy egyházi személy? Mit tud tenni egy lelkipásztor, egy igehirdető, egy presbiter, egy régi hívő, vagy egy friss hívő? Az égvilágon semmit nem tud elmondani, csak olyan lehet egy ilyen személy, legyen bármilyen áldott és Isten eszköze, mint egy útjelző tábla, aki megmutatja, hogy arra kell, hogy menjél. Arra van a cél, és mutatja neked az irányt. Ez a legtöbb, amit tehetünk. Ez az igehirdetés sem lehet más. Nem tud senkit megszabadítani, azért, mert valaki meghallja. Az nem azt jelenti, hogy megszabadul a bűneitől. Az varázslás lenne. Jézus Krisztus tud megszabadítani. És neki kell elmondani. Uram, elárultalak téged. Csak is egyedül ellened vétkeztem. Ezt mondta Dávid is. Jó helyre ment. Még nem állt a Golgota, de már az Ószövetségben meg volt hirdetve, hogy el kell menni a megváltóhoz, a Messiáshoz. És Dávid oda ment. És ott megszabadult az ő bűneinek a terhétől, és csodálatos szép zsoltárt és zsoltárokat írt erről. A megbánás helyén, kedves barátaim, csodálatos dolgok történnek. Új életet nyerünk. Amikor Zánkáról mentem haza, kaptam Istentől egy képet. Úgy a fejembe kaptam egy képet. Az én helyzetem volt abba a képbe lefestve. Elmélkedtem, hogy milyen állapotban vagyok én most. Vállig ért a hajam, egy rojtos farmer volt rajtam, aminek levágtam az ujját, hogy jó kirojtozódjon, meg egy ilyen hobó, táska, és úgy utaztam hazafelé, a szívemben már új életnek a csirájával, és Isten mutatott nekem akkor gondolatban egy képet, egy nagyon sötét szobában ültem, és egy ajtót kinyitottam egy arasznyira. Csak egy arasznyira. És kint állt az Úr Jézus, és csodálatos fény árban úszott ő, és fény áradt ki belőle, és az a fény egy nagy vastag sávban besütött az én sötét szobámba. És így jöttem el Zánkáról, és tudtam, hogy beengedtem az életembe Isten világosságát, Isten fiát, az én uramat Jézust. Ez történik ott, és minden megváltozott. Ha addig mondták a szüleim, hogy ne olyan zenét hallgass, hát nem érdekelt, nem tudtak megváltoztatni. Ha mondták, ne úgy öltözködj, nem érdekelt, nem tudtak megváltoztatni. Ne menjél olyan szórakozó helyekre, nem érdekelt, nem tudtak megváltoztatni. De utána Isten fia meg tudott változtatni, mert jártam a megbánásnak a helyén. Lehet elmondani, megvallani a bűneinket, lehet megbánni a bűneinket, de ha nem a megfelelő helyen tesszük, nem fogunk elérni vele semmit, csak siránkozni és sopánkodni fogunk. Meggyónhatunk embereknek, leírhatjuk papírlapra, közhírré tehetjük a bűneinket, és fogadalmat tehetünk, hogy megváltozunk, soha nem fogunk megváltozni, ha nem jártunk Jézus Krisztus keresztjénél. Ha nem borultunk le a megfeszített előtt, és ha nem hajtottunk térdet azelőtt, aki meghalt a bűneinkért, és feltámadott a mi megigazulásunkért. De a megbánásnak nem csak helye van, hanem van ideje is. Az emberek azt gondolják, hogy ők az időnek az urai. Majd, hogyha nem lesz ennyi munkám, elmegyek a gyülekezetbe. Majd, hogyha idősebb leszek, meg nyugdíjas, akkor majd elmegyek a gyülekezetbe. Majd elolvasom egyszer a Bibliát elejétől a végéig, ha a gyerekem már nem jár az egyetemre, és nem kell neki minden vasárnap megfőzzem a következő heti kaját. Mindent el fogok végezni majd egyszer. Csodálkozom az embereken, hogy nem jönnek rá fél nap alatt, hogy nem ők az időnek az urai. Eltervezünk dolgokat, közben jön valami, csak egy közúti baleset, vagy egy forgalmi akadály, vagy egy felújítás, és te már nem érsz oda akkorra, abba az időbe haza, vagy az úti célodhoz, ahova tervezted. Nem te uralkodsz az időn. Az idő ura Isten. És ő elkészít az időben olyan alkalmat, amikor képes vagy bűnt vallani. Amikor képes vagy elmenni a kereszthez. Önmagadtól soha nem mennél. Amikor engem hívtak az ifjúsági alkalomra, ahol aztán én meggyökereztem is, ahol kezdtem a hívő életemet, a Békés Csabai Református Ifjúságba, azt mondtam, hogy ott lesz a pap. Mit tudtam én, hogy hívják a református lelkészeket? Ott lesz a pap, azt mondta a barátom, hogy ott lesz. Ahol pap van, én oda nem megyek. És hónapokig tartottam ezt a véleményemet. Csak itt bent valami, tudjátok, elkezdett szorongatni. Valami nem hagyott engem nyugodni. Valami azt mondta, vállald annak a szégyenét, hogy egy pappal szóba állsz. Nem bírtam már elhordozni, hogy nem kaptam a választ a kérdéseimre. Valaki elkezdett vonni engem, mint egy erős mágnes, és nem tudtam ellenállni. El volt készítve az idő, de én kellett, hogy elmenjek. Nem Jézus ment el helyettem a lelki pásztorhoz, én kellett, hogy elmenjek. El volt készítve az idő, és feltettem rengeteg kérdést. És megválaszolta a lelkipásztor a Szentírásból. És akkor az én szívemet rabul ejtette valami. És utána pár hónappal történt a zánkai újjászületésem. Isten elkészíti az időt. És Isten a Szentírásban akárhányszor végigolvasom, mindig keresem azt, mikor ad lehetőséget az embernek arra, hogy majd később. És azt látom, hogy mindig azt mondja az Isten kegyelme. Most. Tudjátok miért? Mert ő nem akarja tovább nélkülünk. Nem csak nekünk van szükségünk Istenre, bár nekünk van nagyobb szükségünk. De a Biblia úgy mutatja be Istent, mint aki féltékeny. A szerelmesek szoktak féltékenyek lenni. És Isten szeret bennünket. És azt mondja, én nem akarom, hogy te még menjél egy napot nélkülem, te még éljél egy hetet nélkülem, vagy nem akarom megvárni, míg te nyugdíjas leszel. Én ma szeretnék veled együtt lenni. Én ma szeretném, hogyha eljönnél hozzám, és kitárnád a szívedet. Én ma szeretnélek téged megtisztítani. Én ma szeretnélek téged fiammá fogadni. Én türelmetlen vagyok. Türelmetlen az Isten. Amikor minket akar megszabadítani és megváltani, akkor türelmetlen. És azt mondja mindig, ma, ma, ma. Nem az úrvacsorakor, nem az evangelizációkor, nem amikor nyugdíjas leszel, nem a halálos ágyadon. Isten annyira szeret, hogy sürget bennünket. És ez az egyetlen egy terület van az egész Szentírásban, ahol Istent türelmetlenségen lehet érni, ahol sürgeti az embert. Jöjjetek én hozzám! Mindnyájan! Nincs kivétel. És van a bűnök letételének, a megbánásnak, van módja is. Van módja is. Pál apostol azt mondja, mindent kárnak és szemétnek ítélek. Mindent. Számomra megdöbbentő ez a kifejezés, de nagyon örülök, hogy benne van a Szentírásban. Nem csak bizonyos dolgokat kell letenni. Nem csak azokat a dolgokat kérte tőlem az Isten, hogy tegyem azokat le, és szabaduljak meg tőlük, amik engem zavartak. Mindazt kérte, amik őt zavarták, amik az ő szemét bántották, amit az ő szentsége nem tűrt el bennem. Azt is kérte. Nem lehet az Istent a szolgánká tenni. Uram, most vedd el ezt a bűnömet, mert ezzel én se értek egyet, de annyira összenőttem vele. Csak te tudsz segíteni. Elveszi az Isten, és megyek a többi bűnömet, végzem tovább. Uram, most adjál munkahelyet, mert elvesztettem a munkahelyemet. Kérlek, áldj meg, te mindenek felett állsz, tudsz munkahelyet adni. Isten megadja, és az ember megy tovább. Most ezt ad, most azt ad, most feleséget, átmentek az emberek, a kereszténység egy olyan helyzetben tart, és ez ma a legnagyobb divat, kérjed Istent, mert ő mindent meg tud cselekedni. Adod a pénzedet, és azok sokszorosát fogod visszakapni. Micsoda üzlet az Istennek szolgálni. Nem üzletelünk. Ez szerelem. Ez nem érdek alapon köttetik. Ez szerelem. És amikor én a feleségemet elvettem, nem azt kérdeztem az apósomtól, apuka, mennyi hozományt tud adni nekem? Én egy szegény lányt vettem el, és én is szegény voltam, az is vagyok. Ez szerelem. És az Istennel nem üzletelünk. És örülök, hogyha valamit kapok háladással, de én azt látom, hogy mindenemet oda kell adnom ő neki. Minden kár és minden szemét. És ha Isten azt mondja az aranyra, hogy szemét, akkor megfogom és kidobom a szemétbe. Pálnak azt mondta az okosságára, a tiszteletrére, amiben részesítették az emberek, hogy ez szemét, tedd ezt le. És azok, akik addig tisztelték, hamarosan meg akarták ölni. Mindent kiürített. Nálunk sokszor a gyerekek ürítik ki a kukát, és amikor nyáron nem veszik észre, hogy a kukából lefolyt valami paradicsomlé vagy egyéb, összeragasztotta ott a kuka alján a szemetet, kiborítják ugyan a konyhait a nagy gyűjtőedénybe, de ott maradt a szemetes alatt egy nagy adag szemét. És úgy teszik vissza, hogy a negyede benne van. Nagyon sokan így térnek meg az Úr Jézushoz. Kiürítik az életüket, átadják Jézusnak egy bizonyos részét. Régen a katolikus egyház, amikor még az ókereszténység volt, akkor még akik felnőtt korba tértek meg, azokat alámerítették. Ilyen kis medencéket építettek. A katolikus ótemplomokban most is ott van. És amikor volt olyan, hogy katonákat merítettek víz alá, akkor a katonák kitették a kardjukat, és egész elmerültek a víz alá, de a kezük meg a kardjuk az kinn maradt. Mindenemet átadom Jézusnak, csak ezt az egy dolgot nem, a kardomhoz ragaszkodom. És a kicsiny kovász megposhasztja az egész tésztát. Egyszer egy nagyon kedves nénitől kaptam egy csodálatos kézzel hímzett könyvjelzőt. És nagyon megköszönte a szolgálatomat azon a helyen, ahol igét hirdettem, és azt mondta, szeretné emlékezetessé tenni ezt a találkozást, és tegyem el ezt a könyvjelzőt. Miután átadta a könyvjelzőt, odajött hozzám ennek a néninek a fia. A fia presbiter volt abban a gyülekezetben. És azt mondta, édesanyám mindent odaadna Jézusnak, csak a szívét nem. Mindent odaadna Jézusnak, csak a szívét nem. Tele vannak a templomok és az imaházak olyan emberekkel, akik rengeteget adtak Istennek, csak nem mindent. Pál azt mondja, hogy mindent. Ez a megbánásnak a módja. Van a megbánásnak a helye, van a megbánásnak az ideje, és van a megbánásnak a módja. Hamarosan úrvacsorázni fog ez a gyülekezet, és rendjén van az, hogy úrvacsorát veszünk, és rendjén van az, hogy van előtte bűnbánati hét. Sokan mondták már nekem, nem megyek úrvacsorázni, mert bűnös vagyok. mondom, akkor az neked van kitalálva. Az úrvacsora a bűnösökért van. Jézus értünk halt meg, nyomorult bűnösökért, egyszerű emberekért. A bűnösökkel oda menjenek, akik megtalálták a megbánásnak a helyét, akik felismerték a megbánásnak az idejét, és akik tudják, hogy a megbánás módja az azt jelenti, hogy mindent odaadok neked, Úr Jézus. Sokszor vitába szállok azokkal, akik azt mondják, az Úr Jézust helyeztem életemben az első helyre. Nálam Jézus nem az első helyen van, nálam Jézus az egyetlen. Nincs második, nincs harmadik. Kit tennél az életedben második helyre? Kit tennél harmadik helyre? Az ördög rögtön ott lesz, és jelentkezni fog az ezüstéremért, a bronzéremért. Annak is nagyon örül. Tudjátok, a mesében a farkas azt mondta, csak az egyik lábamat tedd be, majd akkor én a többiről gondoskodok. Krisztusban van munkahelyem, Krisztusban van házam, Krisztusban van feleségem, Krisztusban vannak gyermekeim. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt odaadta mindannyiunkért, mi módon ne ajándékozna ő vele együtt mindent minékünk. Csak arra van szükségem, anyagilag és lelkileg, amit Jézus Krisztusban kapok. Amit nem benne kapok, arra nincs szükségem. Emlékszem, amikor friss hívő voltam, hamarosan eljegyeztem a feleségemet, és megházasodtunk, és mi jegyesként eldöntöttük, hogy az életünket elkezdjük megtisztítani. Voltak olyan dolgok abban, amikre még hitetlenül tettünk szert. Olyan anyagi javak, olyan szokások, olyan dolgok, amik még a régi életnek a hozadékai. És ezeket mind imádságban lecseréltük. Ezt már az Úrtól kaptunk. Nem volt autónk, és imádkoztunk. Testvérek adakoztak, tudtunk venni egy autót. Az Úrtól kaptuk. És mindent Istentől kaptunk. Őt tettük nem az első helyre, hanem minden mást félretettünk, és Jézus Krisztus az egyetlen az életünkben. A házasságunk napján kiálltam az emberek elé, és azt mondtam nekik, azért nem fog ez a házasság soha felbomlani, és soha nem fogom elhagyni a feleségemet, mert jobban szeretem Jézus Krisztust, mint őt. És tudom, hogy ez az asszony azért nem fog engem soha elhagyni, mert jobban szereti Jézus Krisztust, mint engem. Ő benne, vele együtt kaptuk egymást. Az embereknek kellene az Isten ajándéka Jézus nélkül. Isten azt mondja, ő vele együtt ajándékozok mindent nektek. Amikor meglátjuk az Úr Jézusnak a megtört testét és kiontott vérét, akkor megláthatjuk azt, hogy ez nem az embereknek a módszere, és nem Pál apostolnak a módszere, ez a mindent. Ez az Isten módszere. Ahogy ő meghalt, teljes egészében, minden bűneinkért, és minden emberért, csak ő azt kéri, csak ugyanazt cselekedjed, mint én cselekedtem. Ilyen apró darabokra hullottam éretted, kifolyt a vérem, megtört a testem, azért cselekedtem, hogy üdvösséged lehessen. Ha te ugyanazt megcselekszed, akkor ketten együtt fogunk élni, mert ő rajta nem uralkodik a halál. Az Úr Jézus Krisztus él. Mi csak emlékezünk az ő halálára, mert az ő halálából táplálkozunk, de az ő életét éljük. Ezek azok, akik méltók az úrvacsorára, és akik nem úgy jönnek, hogy megtalálták a megbánásnak a helyét, nem éltek a megbánásnak az idejével, és nem a megbánás módján rendezték a bűneiket Istennel. Kárhozatot esznek és isznak maguknak. Isten teljesen feláldozta az ő fiát érettünk. És Jézus Krisztus teljesen meghalt. Nem tartotta fel a jobb kezét, hogy ebben ne szúrjatok szeget csak a másikba. Teljesen meghalt érettünk. És ugyanezt kéri, teljes átadás. Barátom, nyugodtan rábízhatod magadat Jézus Krisztusra. Nem lesz semmi baj. Amikor elmentem a teológia kórusával egyszer Amerikába énekelni, egy hónapig ott voltunk, és elvittek minket Torontóba. Akkor még az volt a világ legmagasabb tornya, amely a Kanada fővárosába található. És annak a közepe táján, az is nagyon magasan van már, van egy hatalmas betongyűrű, lifttel fel lehet odáig menni, és abba a gyűrűbe lehet sétálni. Elég széles az, lehet ott látni, különféle árusok vannak, még mozi is van ott fent, kisebb mozi, lángos lehet enni, vagy üdítőt, vendéglátóhelyiség, és az ablakokon keresztül szét lehet tekinteni, csodálatos kilátás nyílik. Egyszer megtorpant a csapatunk. Mindenki megdöbbenve megállt egy vonalnál. Az a beton gyűrű ugyanis, amelyen mi közlekedtünk, egy helyen átváltozott üveg volt ott. Nem beton volt, hanem üveg. Plexi üveg. És amikor lenéztünk, magunk alatt láttuk Toronto városát. Olyanok voltak a buszok, mint a kis matchboxok. És megálltunk ott, és megrémültünk. És akkor kacagott ott a lelkipásztor, aki bennünket vezetett, és azt mondta, nyugodtan ráléphettek erre az üvegre, nem lesz semmi bajotok. Hát mi olyan óvatosan léptünk oda, nem fog betörni, nem fogunk lezuhanni. Annyira félelmetes volt, mintha repültünk volna a semmibe. És azt mondta a lelkipásztor, tudjátok, ez a plexi üveg látszólag annyira törékeny, és olyan, mintha leesnétek, de hogyha meginogna ez a torony, és valami baj lenne, én ide menekülnék, mert sokkal erősebb, mint a beton. Sokkal erősebb, utoljára ez omlik le, a legerősebb anyag ebben a toronyban, ez a kis plexi betét. Úgy látszik, hogy Jézusban hinni az egy vakmerőség, de nem. Jézusban hinni az egy csodálatos dolog, és megtart bennünket, és érdemes hívőnek lenni, és érdemes átadni neki teljes egészében magunkat. Érdemes ellátogatni a megbánás helyére, és a megbánás idejében teljesen megbánni a mi bűneinket, és megszabadulni mindentől. És Jézus Krisztus új élettel fog bennünket megajándékozni. Amen. Csendesedjünk el, és imádságban járuljunk a mi megváltunk elé. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy te a szívünkre beszéltél ezen a délutánon, és elmondtad nekünk, hogy mennyire szeretsz minket. Köszönjük neked, hogy annyira mélységes ez a szeretet. Köszönjük neked, hogy te ezt bebizonyítottad, és nem csak beszéltél, nem csak szerelmet vallottál, hanem megvásároltál minket, Uram. És értünk adtad a te fiadat. Köszönjük ezt az áldozatot. Köszönjük ezt a szeretetet. Köszönjük, hogy rámutattál életünknek a fő problémájára, ami nem a szomszéd, nem a feleség, vagy a gyerek, vagy a főnök, vagy a munkatárs, hanem a saját bűneink. Köszönjük, hogy ezt tisztán láthatjuk, és azt is köszönjük, hogy van hely, ahol meg lehet ettől szabadulni, és van alkalom, mint ez a mai is, amit elkészítesz, Uram, ebből a célból. Köszönjük, hogy nem csak félig adhatjuk oda magunkat neked. Köszönjük, hogy lehet egészen, Uram, lehet mindent rád bízni. Köszönjük, hogy te vagy, ami megtartunk, nem fogunk benned csalatkozni, és köszönjük neked, Istenünk, hogy ez a bizonyság és ez a megtapasztalás, ez több mint 2000 éve él az egyházban, és még nem mondta fel a szolgálatot. Köszönjük, hogy nem fáradtál ki. Köszönjük, hogy ránk is van gondod. Köszönjük, hogy miattunk is tart még a kegyelmi idő. Miattunk is hangzott ma drága, megtartó íge. Segíts, Uram, megnyitni az ajtót, és befogadni a te világosságodat. Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját terejád, és adjon te néked békességet. Amen.